Köszöntöm Önöket! Ez a Félmúlt beszélgetés sorozat 7. adása. Mai témánk a Challenger, az utolsó repülés című sorozat és az űrverseny története. Hagyományainkhoz híven ma is egy közelmúltban bemutatott történelmi témájú sorozatot dolgozunk majd fel, de rendhagyó módon most egy dokumentumfilm sorozatot választottunk, méghozzá a Challenger, az utolsó repülés című 2020-as sorozatot. Ennek apropóján beszélgetünk majd az űrverseny, a hidegháborúban, illetve napjainkban, és egyáltalán az űrkutatásnak a jelentőségéről, stratégiai szerepéről. Mai beszélgető társaink pedig Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és Fekete Rajmund történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének munkatársa és a 20. század intézet munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, illetve külön köszöntöm azokat, akik személyesen követik a mai beszélgetésünket. És mielőtt rátérnénk akkor a sorozat által feldolgozott konkrét esetre, ugye az 1986-os Challenger űrkatasztrófára, lépjünk egy kicsit vissza, és beszéljünk arról, hogy mikortól volt egyáltalán igény arra, hogy az ember felfedezze az űrt, mikortól teremtődött meg ennek a technikai feltétele, és egyáltalán mi is az űrnek a stratégiai jelentősége azon kívül, hogy nyilvánvalóan van egy emberi kíváncsiság arra vonatkozóan, hogy mi van a Földön túl. Ferenc Orsolya.
Hát az emberiség az igazából a kezdetektől, tehát ha a kőkorig visszamegyünk, a monolitikus korig, addig látjuk, hogy mindig is foglalkozott azzal, hogy milyen világ veszi körül, illetve azt is észrevette relatíve hamar, hogy a kozmikus hatások, amik érik a bioszférát, azok rá is hatással vannak, elég csak a holdciklusokra gondolni. Azonban a tudománytörténeten nem tudunk most végigmenni, annyi időnk nincs, de tényleg óriások vállán állva jutottunk el a ma űrkorszaknak nevezett 20.-21. századba, de muszáj megemlítenünk Tsiolkovszkij nevét, aki felírja a rakéta egyenletet a 19. század végén. Ő az, aki kimondja azt, hogy nem élhetünk örökké a bölcsőben, és az emberiség nem is él örökké a bölcsőben, hanem először kicsit félénken, majd egyre bátrabban elindul a világűr felé. És a magyar vonatkozásban is gondoljunk bele, hogy a világűr határát Kármán vonalnak hívja az egész világ Kármán Tódor után. Úgyhogy nagyon sok olyan tudósnak a víziója kellett ahhoz, hogy ma arról beszélhessünk, hogy űrkorszak. A jelentősége pedig óriási, messze meghaladja azt, amit az első gondolatban gondolna bárki, hogy hát ez egy nagyon érdekes terület, és különleges kutatók és tudósok tudnak ezzel foglalkozni. Ez ma már messze nem ilyen egyszerű. Mára a világűrben használt eszközök és az általuk üzemeltetett szolgáltatások a kritikus infrastruktúra részét képezik, és az emberi civilizáció tevékenységének az alapját adják. Elég csak a globális hírközlés, távközlés, telekommunikáció vagy navigációra gondolni. Tehát ma már inkább az a kérdés, hogy hogyan tudnánk ezt a 8 milliárd embert és a civilizációt üzemeltetni az űrtechnológia nélkül.
És ez mindig egy politikai kérdés is volt? Tehát az, hogy mondjuk kinek vannak eszközei arra, hogy az űrt meghódítsa, úgymond, ez mindig egy hatalmi struktúrát is visszatükrözött?
Hát a hidegháború kezdetén mindenképpen, ugye, hogyha visszamegyünk, akkor egészen a második világháborúig kell ugye visszamennünk a V2-es rakétának a feltalálásáig, amit ugye a Werner von Braun volt, ugye, aki a náciknak kitalálta a V2-es rakétát, és ugye a 45-ben, amikor ugye már tudták, hogy a németek elvesztik a világháborút, beindult egy úgymond agyvadászat, mind a szovjetek, mind az amerikaiak részéről, hogy azok, akik a V2-es technológiát kifejleszték, azokat valamilyen szempontból a maguk oldalára behúzzák. Ugye a von Braun az megoldotta a dolgot, úgymond, mert feladta magát a csapatával együtt az amerikaiaknak, így úgymond az agy az Amerikai Egyesült Államokba került, de végső soron ugye a szovjetek is szereztek maguknak ugye rakétaterveket, és elindult egy fejlesztési folyamat. Ugye ez igazából először ugye magával az atombombával indult. Ugye az, hogy az amerikaiak két atombombát is ledobtak Japánra, nyilván az egyik dolog az volt, hogy megmutassák, hogy ők nyerték a második világháborút. A kettes pont pedig egy erőfitoktatás volt, hogy nekünk van atombombánk, a szovjeteknek nincs. És ez volt az a folyamat, ami generált egyfajta fegyverkezési versenyt a két világhatalom között. Ugye nyilván erre reagáltak a szovjetek is, azzal, hogy feltalálták a maguk atombombáját, majd erre jött ugye a hidrogénbomba az amerikaiak részéről, de ott már egy rövidebb idő telt el ugye a két nagy hatalom között, hiszen rövid időn belül a hidrogénbombát a szovjetek is ugye kifejlesztették, és ugye ez fordult át később egy verseny, egy űrversenybe magába, amit egyébként a szovjetek maguk kezdeményeztek.
És ugye sokáig a szovjetek elől is jártak ebben, vagy nagyon sok esetben leelőzték az Egyesült Államokat. Mik voltak ennek az űrversenynek, ennek a rivalizálásnak a legfontosabb lépcsőfokai, és egyáltalán az, amit mondjuk most itt a 80-as években láttunk, az még a klasszikus űrversenynek a részét képezi, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, itt egy kicsit mindig óvatosan kell fogalmazni, amikor azt mondjuk, hogy elől jártak, aztán a másik előzött. Ez egy olyan verseny, aminek egyáltalán nem lett vége, és most sincs vége. Olyasmi, mint a maratonfutás, hogy nem az számít, hogy az első kört a stadionban kifutotta le leggyorsabban, mert utána kifutnak és futnak tovább. A Szovjetunióban hát nyilvánvalóan a Sputnik ugye 1957-es sikeres repülése jelentette azt a fajta impulzust, amit a nyugati világ úgy hívott, hogy Sputnik sok, amikor ténylegesen, ahogy az előbb is elhangzott, azért ez egy kettős felhasználású területként mindig hordozott magában a kutatáson és a békés célú érdeklődésen túlmenően katonai vonatkozásokat is, és az első olyan nyilvánvaló üzenet volt a Szovjetunió és a szovjet tábor részéről az Egyesült Államok felé, hogy az a világűrbe juttatott eszközön keresztül is el tudunk titeket érni. Na most erre a Sputnik sokra adott válasz volt az, hogy felgyorsították Wernher von Braunéknak a többfokozatú rakétafejlesztését, és nagyon-nagyon gyorsan, 4 hónappal később, már 58 februárjában felemelkedik és pályára áll az Explorer 1, amelyik egyébként tudományos jelentőségében is egy fontos küldetés volt, és folyamatosan fej-fej mellett fejlesztik az eszközös szolgáltatásokat. Aztán jön az emberes repülési verseny, amit szintén a Szovjetunió nyer meg olyan értelemben, hogy Jurij Gagarin személyében egy orosz ember lép először a világűrbe, lép ki a földről a világűrbe. Mondhatnánk azt, hogy az első űrsétát is szintén ugye Leonov személyében Szovjetunió produkálja, az első női űrhajós Tereskova és így tovább. De például a holdra szállás folyamatában az amerikaiak a gyorsabbak. Azonban az egy tévedés volt bárkinek a részéről is, amikor azt gondolta, hogy attól, hogy valamit először hajtott végre, azzal ő ezt megnyerte, mert ez egy olyan folyamatos technológiai fejlesztési verseny, futás vagy kihívás, amiben újabb és újabb szereplők megérkezésével mindig újabb lehetőségek adódnak.
Én itt mindenképpen hozzátenném a mellett, amit miniszteri biztos asszony is mondott, a NASA-nak a megalapítása 58-ban, ami szintén egy mérföldkő volt, hiszen addig az Amerikai Egyesült Államok magát a rakétafejlesztést a hadsereg berkein belül képzelte el, tehát a von Braunék is ebbe voltak, és igazából ez egy katonai fejlesztés volt. És ugye Eisenhower elnök maga is nagyon sokáig vonakodott attól, hogy egyáltalán úgymond egy volt nácit felkaroljon az Amerikai Egyesült Államok, és ugye úgymond teret is pénzt adjon neki. De nyilván ez a 57-ben ez a Sputnik sok, amire a miniszteri biztos asszony is utalt, ez megtette a megfelelő hatását. Sőt, Eisenhowernek ugye számolni kellett valakivel akkor, az még pedig John F. Kennedy, aki amikor ugye ez a Sputnik sok betört, Kennedy iszonyatosan elkezdte őt pusolni és bírálni a sajtón keresztül. Tehát az, hogy lemaradnak a fegyverkezési versenyben, lemaradnak a hidegháborús konfliktusban, ami a végső soron az Amerikai Egyesült Államok vesztét fogja okozni. És ez az 58-as megalapítás ugye azért is volt fontos, mert a NASA kezdettől fogva, ugye a Hold program, vagy hát nem is kezdettől fogva, de Kennedy-től kezdve mindenképpen ugye csak a Hold programra, egyetlen egy programra kezdett el fókuszálni. Minden más háttérbe
szorított. Csatolnék egy nagyon fontos dolgot, ami mégint azt mutatja, hogy vannak olyan szektorok, amik például ilyen az űrtevékenység, amelyik nagyon igényli a vízióval rendelkező, nagyon-nagyon bátor embereknek a döntéseit. Ilyen például az 1961 ez az év azért érdekes, mert ebben az évben mondja ki az John Fitzgerald Kennedy, hogy nem azért, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz, még abban az évtizedben elmegyünk a Holdra. És hozzátesz, hogy kerül, amibe kerül. Ez azért egy fontos feltétel volt, mert egy olyan mérnöki feladatot adott akkor ki, amit senki nem tudott volna. Akkor nem tudták a mérnökök, hogy ezt hogy fogják elérni. Ugyanebben az évben írja azt Fritz Bade, egy német SPD politikus és filozófus, hogy nekünk, mint emberiségnek semmilyen erkölcsi alapunk nincs arra, hogy a Föld, hogy az űrkutatásra foglalkozunk, amikor a Föld felszínen is annyi probléma van, amit először meg kell oldani, minek nekünk ilyen drága hobbikkal foglalkozni. Aztán eltelik ez az elmúlt 50 év, és mindaz alapján, amit az űrkutatásból nyert az emberiség, ma már egyértelműen eldönthető, hogy igen, John Fitzgerald Kennedynek volt igaza. Olyan előrelépést jelentett az űrtevékenység az emberi faj és az emberiség számára, ami elképzelhetetlen távlatokat nyitott meg.
Ehhez még hozzá szeretném tenni azt, hogy itt még egy dolgot bele kell tennünk abba az egészbe, hogy azért Kennedy is nagyon sokáig visszakozott és gondolkozott, hogy egyáltalán megmerje tenni. Ugye a Johnson alelnök, aki ugye ennek az űrbizottságnak volt a vezetője, őt kérte, hogy ugye egy rakjon le az asztalra egy non-papert, egy hivatalos jegyzéket, amiben leírja, hogy ez miért lesz jó, miért nem lesz jó. És nagyon sokáig vonakodott. És egy dolog ugye, ami rögtön megváltoztatja az egész dolgot, mégpedig Disznóból, ahol ugye Kennedy óriási vereséget szenved, ez a közvéleménykutatásokban nem látszik, hiszen a közvéleménykutatásoknál így is 82%-on át, közvetlen a Disznóbőlbeli fiaskó után, ami igazából annak volt köszönhető, hogy kiállt és egy emberként vállalta a felelősséget az akciónak a sikertelensége véget, és ez eléggé magasra fölvitte neki az ázsiait, de tudta az, hogy politikailag úgymond szét fogják őt szedni bárhol is lesz, és ezért meghirdette az űrprogramot. Az űrprogramot, ahogy miniszteri biztos asszony is mondta, folyamatosan kritizálták. Tehát Toynbee például azt mondta az egészről, hogy ez az egész űrversenyes, de amit a Szovjetunió meg az Amerikai Egyesült Államok csinál, ez ilyen gyerekes hóbort, meg gyerekes hülyéskedés.
És miközben észre se vette a közvélemény, de mi történik, egy picit lépjünk vissza az időben, 1958. december 24-e, ugye 14 hónappal vagyunk a Sputnik egy sikeres tartja után, 14 hónappal, és ekkor Eisenhower karácsonyi beszédét már egy műholdon keresztül közvetítik az Egyesült Államok népének. És ez egy olyan apróság, hogy nem apróság, de nem érezte akkor még senki, hogy mi történt, de akkor egy olyan forradalmi történet indul el, ami a teljes társadalom szerkezetét az emberiségnek érinti, ugyanis megszületik az úgynevezett Global Village, hiszen elindul a műholdas távközlés, és azon keresztül az a fajta műholdas telekommunikációs rendszer, ami mára erre azt eredményezi, hogy a Föld minden pontja ezen a hálózaton keresztül azonnal elérhetővé válik. Minden megváltozott akkor, és ezt még maga az Egyesült Államok népe sem tudatosította akkor, hiszen ahogy az előbb elhangzott, valóban folyamatos támadás alatt állt ez az akkor látszólag nagyon költségesnek tűnő tevékenység.
És ez a kritika, ez össztársadalmilag kell ezt elképzelnünk? Tehát milyen volt ennek a társadalmi percepciója az egész űrversenynek? És itt mennyiben van különbség ugye a két szuperhatalomnak a politikai berendezkedése között? Tehát a demokratikus viszonyok azok egyrészt a technológiai fejlesztésre hatással voltak el, vagy van-e ilyen összefüggés, ami kimutatható, és mennyiben volt ez társadalmilag népszerű és propaganda célokra kiaknázható ez a verseny?
Hát, hogyha nagyon-nagyon röviden akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, természetesen volt, hiszen egy totális, ugye mégiscsak a hidegháború volt az, ahol egy totális propaganda és ideológiai háború zajlott a két világhatalom között. Ha visszamegyünk 1959-ben, amikor is ugye a két szuperhatalom egymás fővárosaiban egy kulturális kiállítást rendezett, amíg az Amerikai Egyesült Államok Moszkvában ugye egy munkás lakást állított ki, csili-vili amerikai konyhával, azzal, hogy a nő otthon főz, stb. Addig a Szovjetunió három Sputnikot vitt Washingtonba, mondván, hogy mi vagyunk előnyben, nálunk van az innováció és technológia. És ugye itt került sor arra, amikor ugye a Nixon és a Nixon akkor még alelnök volt, Ruscsovval össze veszett, ugye ezt hívják a konyhai vitának. Annak idején, amikor ugye mondja neki, hogy szóval azt úgy értem, hogy ti a nőket a konyhába képzelítik el, mi pedig akár az űrkutatásban is el tudjuk. Tehát ez a kezdettől fogva ott van. Nyilván ez volt az amerikaikat is arra sarkalt, hogy ebbe a versenybe be kell nekik is lépni ebbe a cipőbe, hiszen nem maradhatnak alul, ugye ekkor kezdődik az, hogy az atomháborútól való félelem miatt ugye elkezd mindenki atombunkereket otthonra vásárolni, akinek volt rá pénz, és ugye ez egy nagyon komoly félelem volt akkor az Amerikai Egyesült Államokban, hogy ugye egy a vörös Sputnik ott a fejük felett lebeg, és mindent megtud róluk. Magának az űrprogramnak az Egyesült Államokban egyébként nem volt elfogadott. Gondoljunk bele, hogy akkori költségben ez 40 milliárd dollárnak megfelelő összeg volt, 52%-os elutasítottsága volt a közvéleményben, és a Sputnik sok után az embereknek az 55%-a azt mondta, hogy ezt az egész, tehát hogy először a Szovjetunió lesz az, aki embert fog küldeni a Holdra, és felsorolták az okokat is, az amerikaiak első helyen azt hozták, hogy rossz az oktatásuk például.
De hogy egyébként egy kicsit most így visszatekintve 2021-ből az Apollo programra, mégis, amit akkor még nem is sejtett senki, hogy valóban ilyen bírálatok őrületes pénznek tartották, és így tovább. Mit köszönhettünk nekik? Szinte gyanítom, mindenkinek a zsebében ott lapul egy ilyen kis picike úgynevezett okostelefon, ami valójában egy számítógép. A számítógép miniatűrizálásának a forradalma az Apollo programmal indul el, ugyanis hát óriási nagy számítógépeket építenek ugye még abban az időben, de a holdra szállásnál nem lehet megúszni, hogy ezt fedélzeti számítógépnek kell irányítania és vezérelnie, az pedig nem lehet akár mekkora, néhány kilósnak kell lennie, tehát rettenetesen felgyorsítja, katalizálja ezt a miniatürizálási folyamatot önmagában az Apollo program. Azt lehet mondani, hogy ha még kisebb súlykorlát lett volna, akkor most még előrébb tartanánk. És ezt most látjuk visszatekintve 50 évvel, hogy mit kaptunk akkor attól az Apollo programtól, amit az akkori kortársak nem tudtak adott esetben felmérni, hát hogy tudták volna, hiszen mi 50 évvel későbbről nézünk vissza erre a technológiai forradalomra.
De az is talán érdekes, hogy még kiegészítve itt a propaganda célú használatot, hogy mind a kettő hatalom ugye próbálta eladni azt, hogy ő a jobb ebbe a dologba, ugye 62-ben, amikor már azért látszódott, hogy elkezdenek a szovjetek lemaradni az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, attól függetlenül Hruscsov még ugye azt mondta, hogy mi úgy lövünk ki műholdakat, mint ahogy más kolbászt tölt otthon. Ez volt ugye az egyik ilyen nagy mondata, és mindemellett pedig az, hogy látjuk azt, hogy a sajtót hogyan használják fel arra, hogy azokat az üzeneteket hogyan használják föl. Például amikor John Glenn 61-ben fellövik az űrbe, egyébként akkor ugye 3 héttel voltak csak lemaradva a szovjetekhez képest, ugye a fellövést illetően, akkor Kennedy is felismerte azt, hogy ezeket az embereket úgymond maga mellé kell állítani, amiatt, hogy ezáltal tudja az Apollo programot a sajtóban is mindenhol ugye népszerűsíteni, plusz neki is jó fog jönni 64-es választás során, hogyha asztronautákkal veszi úgymond körbe magát.
Ferenc Orsolya már említette, hogy igazából ennek nem lett egy győztese, sőt, hát mai napig húzódik, és erről még lesz szó részletesebben is a mai alkalommal.
Sőt, az űrkorszak hajnalán vagyunk, tehát amennyiben nem omlasztjuk össze magunk alatt a civilizációt valamilyen fatális tevékenységgel, akkor még a kezdetén vagyunk.
De azért a 80-as években talán az látható, hogy a Szovjetuniónak a gazdasági viszonyai miatt is azért itt az Egyesült Államoknak már akkor primátusa vagy elsőbsége mutatkozott, vagy nem biztos, hogy ezzel egyetért, akkor majd javítson ki.
Ez egy összetettebb történet. Való igaz, hogy nagyon megsínlett a rendszerváltást az orosz űrkutatás is, hiszen hát pont talán Krikaljov az az űrhajós, aki még szovjet űrhajósként megy fel, és aztán orosz űrhajósként tér vissza, mert miközben fenntartózkodik az űrállomáson, ugye megváltozik a politikai berendezkedés, sőt még az ország neve is, amelyik felbocsátotta. Tehát nyilván persze ezt kellene tagadni, de hozzáteszem, hogy azért a NASA kutatói is állandóan küzdenek és küzdöttek a költségvetésért, pontosan az előbb említett folyamat miatt, és ehhez talán a Voyagereknek a történetét fogom majd röviden elmondani, de minden esetre például a hosszú távú űrrepülést a magyar az űrállomásokban az orosz kutatók nagyon elől jártak a mezőnyben, mert amikor az Apollo programban a Hold versenyt úgy tűnt, hogy megnyerték az amerikaiak, akkor ők egy másik irányba indultak el, ki tud hosszú távon, hónapokig emberi tevékenységet folytatni a súlytalanságban. És ma már látjuk, hogy ez is egy nagyon fontos kulcsirány, és nagyon fontos tudásra tettek szert. Tehát ez a verseny, ez összetettebb ennél, és nem is szeretnék eredményt hirdetni egyetlen pontján sem, de kétségkívül megsínlettek történelmi korokat. De a Voyagerek példája azért egy érdekes történet, mert az egy tipikusan egy olyan történet, ahol jól látszik, hogy a kutatók mindig küzdött a döntéshozókkal a forrásokért, hiszen igen, állami szerepvállalás, főleg a hajnalán ennek a történetnek kellett. És amikor az amerikai tudósok megtervezték ezt a fajta nagy kirándulást, vagy nagy utazást, hogy a Földről szinte az összes nagy külső planétát meg lehet látogatni, és el lehet jutni a helioszféráig, és tovább kilépni a naprendszerből, egy ilyen konstelláció, egy ilyen együttállás során, akkor ennek nagyon féltek attól, hogy a döntéshozók el fogják vágni ennek a támogatását, és nem kapják meg a költségvetést. Ezért igazából egy grandiózusabb tervvel álltak először elő, és csak ilyen hát mellékesen jegyezték meg, hogy hát igazából ez hát egy kisebb tervük is lenne. Természetesen a döntéshozók a kisebb tervre tették le a voksukat, mert hát nem kell itt nagyzolni, elég ez a kicsi, de igazából sosem volt nagyobb terv, ez volt a fő terv, a Voyagerek. Tehát néha rászorul erre mindenki, hogy megpróbálja a döntéshozókat egy kicsit befolyásolni, és valójában a Voyagerek a mai napig működnek, most hagyták el a naprendszerünk határát, és minden, amit a külső naprendszerről tudunk, beleértve azt is, hogy a nap hogyan védi egy felfújt plazma buborékkal a földi életet is. Ezt a Voyagerek méréseiből tudjuk, és mindegyik műszerük a mai napig működik. Ez azért figyelemre méltó.
Mégis így történészként azért mégiscsak korszakolni szoktak. Általában azt szokták mondani, hogy az úgymond az űrversenynek az első szakaszát ugye 75-ben zárják le, amikor ugye a Soyuz és az amerikaiak űrhajója ugye összeköttetésbe kerül, és általában ezt szokták mondani, hogy úgymond a klasszikus lezárása az űrverseny első szakaszának. Ott igazából tényleg, amit miniszteri biztos asszony is mond, hogy ott már nyilván azért volt egy nagyobb lemaradása a Szovjetuniónak, az amerikaiak pedig elstartoltak, rendkívül nagy erővel, és azt viszont látjuk, hogy a költségekről is itt volt szó, hogy amíg 58-as megalakulásnál egy felfelé hívelő ága van a költségvetésnek, ez azt jelenti, mindig úgy érdemes inkább vizsgálni, hogy a teljes költségvetésnek hány százalékát tette ki. Ez mondjuk a kezdetén még az 0,1%-ot sem ért el az amerikaiaknál. Az Apollo program megvalósítása közben, tehát ott a 60-as évek közepén, ez fölmegy 4-5%-ra, és utána látszik ez a görb, hogy szépen lemegy, és beáll egy ilyen kb. 1% körüli arányra, amit mind a mai napig tartanak egyébként a NASA-nál.
És mindebben ennek a Challenger katasztrófának mi volt a jelentősége? Miért láthattuk akár a trailerben is, hogy ez mindent megváltoztatott?
Azért azt látni kell, hogy a közvéleménynek a jó indulatát és szimpátiáját mindig el kell nyerni ahhoz, hogy ezek a élvonalban vagy érdekhomloktérben lévő kutatások sikeresek legyenek. És ugye a Challengernél az kifejezetten egy terv volt, hogy ugye a tanárnő személyével ugye az első civil és így tovább. Pont a társadalmasításban volt annak a küldetésnek nagy szerepe, de az is nagyon fontos volt, hogy élő egyenes adásban ezek a horrorisztikus felvételek, aki ugye látta akkor, mert már élt akkor, vagy aki most nézi vissza ezeket az archívokat, azért az egy egészen megrázó látvány volt. Addig is történtek tragédiák, történtek nagy balesetek, voltak halottak, voltak pionírok, akik az életüket áldozták ezért a területért, és én azt gondolom, hogy minden nagy tudományos eredményéhez az emberiségnek nagyon-nagyon sok ember áldozatvállalása szükséges, néha az életüket is feláldozzák a kutatók. De az a fajta Premier Plánban közvetített tömegszerencsétlenség, ahol ez a hét kitűnő, csodálatos ember, a semmivé vált ebben a robbanásban ember milliók szeme láttára, ez katartikus hatást gyakorolt a közvéleményre.
Ezen a vonalon tovább haladva, ugye maga a NASA is ugye az, hogy ugye ott maradjon a közvéleményben, és tudják azt, hogy érdemes ebbe a pénzt belefektetni, és ne kapjanak támadásokat. Ezért nyilván kellett ez a fajta társadalmiasítás. Nyilván az, hogy elsőre leszállnak a Holdra, az egy óriási világszenzáció volt, gondoljunk csak bele, hogy szintén ennek, amiről beszéltünk, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően 500 millió ember látta élőben a Holdra szállását a három amerikai űrhajósnak. És egyre jobban háttérbe szorult, mert persze megint felszállt egy űrhajó, megint fellőttük, stb. Hát ebben semmi olyan izgalom.
Sőt, az Apollo program leállítása, ami egyébként szerintem egy nagyon nagy hiba volt, politikai döntéshiba, abban szerepet játszott, hogy a nézettség annyira úgymond leesett, hogy úgy érezték, hogy hát ez már nem képvisel elég érdekes hírértéket.
És a társadalmiasításnál, hogy elkezdtek már viszonylag korán a NASA-nak a szakemberei gondolkozni, hogy hogyan lehetne. Ugye ekkor nagyon menő sorozat volt fel a gyerekek körében, ugye a Szezám utca, ahol ugye a sárga nagy madarat is fel akarták lőni az űrbe, aztán rájöttek, hogy igazából a magassága miatt nem is férne bele egyáltalán ebbe az űrsikló, a Space Shuttle-be. Utána gondolkoztak azon, hogy esetleg egy valamilyen neves amerikai írót, újságírót lőjenek fel az űrbe, aztán ezt nagyon gyorsan elvetették, ezt az ötletet. A NASA akkori igazgató azt mondta, hogy nyilván mindenféle társadalmiasítási hatás nélkül vannak emberek és politikusok, akik néhány újságírót most azonnal fellőnének az űrbe, úgyhogy soha ne jöjjön vissza, tehát ezt elvetették. És akkor jött igazából az, hogy akkor ez a Tanárnőt az űrbe című program, 12 000 jelentkező közül választottak, egy szerintem a képek alapján és az interjúi alapján is egy nagyon kedves. A tanároknak az archetípusát sikerült megtalálni a stábnak, és ezzel az volt a cél, azon túl, hogy nyilván a NASA visszaszerezze, úgymond a NASA és úgymond a húsgolyó logó visszaszerezze azt a hírnevet, ami volt, és feltornázza magát vissza. Ahhoz erre volt szükség, ez volt nekik a céljuk elsősorban az, hogy a tanárnőt beletegyék. Az, hogy a katasztrófa ugye mennyire sokkolta az embereket, ugye a CNN ekkor már létezett, a CNN volt az egyetlen egyébként, akik élőbe közvetítették, ami ugye nézettségbe az elmondások szerint és a statisztikák alapján nem volt akkora nagy, viszont azzal, hogy az iskolákban élőben közvetítették, sok gyereknek traumatikus élményt okozott ez a jelenet, hogy mégiscsak azt látják, hogy 70 másodperc a fellövés előtt felrobban egy űrhajó, amit nem tudtak hova tenni. Nem véletlen volt az, hogy régen elnök is fellövés után, igen, bocsánat, és nem véletlenül volt az, hogy régen elnök is ugye a beszédében a gyerekekhez is szólt.
Tettünk már utalást arra, hogy ez az űrverseny nem egy lezárt dolog, és hát nem véletlenül az a címe a mai rendezvényünknek, hogy űrverseny 2.0. És először Rajmundhoz fordulnék, hogy történészként ez az analógia jó-e? Tehát valóban egy második hidegháborúról beszélhetünk ebben az értelemben, valóban egy hasonló második űrversenyről beszélünk, vagy ezért ennek vannak buktatók? mutatója ennek a párhuzamnak.
Igen, ugye ezt az elmúlt időszakban ezt a sajtó előszeretettel felkapja, hogy azt mondja, hogy egy második hidegháború bontakozik ki a szemünk előtt, hogyha valaki figyelemmel kíséri a hazai politikai helyzetet, akkor láthatják, illetve olvashatták például Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is ugye egy korábbi szamizdatját, amiben ő új hidegháború veszélyéről beszél. Láthatólag van egy fegyverkezési verseny, amiben a jelenleg az Egyesült Államok és Kína az, akik ugye óriási összegeket fektetnek például a fegyverkezésbe. Gondoljunk bele csak, hogy Kína most már azért úgy megközelíti Amerikát ebben a tekintetben, de ez nyilván nem lehet ugyanaz a fajta hidegháború, mint mondjuk, ami volt az 50-es évektől egészen ugye a Szovjetunió bukásáig, hiszen teljesen mások a feltételek. Az ideológiai rész nincs jelenleg benne, nem látjuk, hogy kik lesznek a végső soron az egymással szemben álló felek, azt látjuk, hogy ott az Amerikai Egyesült Államok, ott van Kína, ott vannak az oroszok is, és az, hogy ez milyen fajta hadviselést fog maga után vonni. Ugye láthatjuk, hogy jelenleg ugye egy ilyen hibrid hadviselés zajlik a világban. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy most már nem feltétlenül lent a földön egymással szemben álló hadseregek vívják a háborút, hanem mondjuk a kibertérben, ahol egymást mondjuk olyan szempontból megsemmisítik, hogy leállítják a központi rendszerüket, az úgymond a központi idegrendszerét akár egy kormányzatnak, de hozzátehetjük azt a részt is, hogy mondjuk az illegális migráció, mint amit láttunk 2015-ben magyar határnál, vagy amit most látunk ugye a lengyel határnál is, ez is egyfajta hibrid hadviselés.
Azt kell látnunk, amit már említettem, hogy az űrben üzemelő eszközök és a rájuk épülő szolgáltatások a ma már a kritikus infrastruktúra részét képezik, és ez minden rétegében megjelenik a gazdaságnak is, megjelenik a társadalmainknak is, és megjelenik minden emberi aktivitásban, beleértve a különféle érdekérvényesítést annak a teljes palettáján, amiben benne van valóban a hibrid hadviselés. Itt adatokról beszélünk. Az adat ma már a legdrágább kincsek közé tartozik. Gondolhatunk akár arra is, hogy maga a Frontex is ugye műholdas adatok alapján tud menteni a tengerről, hiszen úgy látják, hogy hol vannak a nagyobb embertömegek, akiket menteni kell, de ez még a békésebb része lenne. Valóban az a teljes és elég bonyolult politikai feszültségrendszer, tenziórendszer, ami a földfelszínen megtalálható, annak a világűrbe is van egy kivetülése, és ebben a tekintetben erről nem tudomást venni egyszerűen nem lehet. A NATO ezért is 2019-ben műveleti területén nyilvánította a világűrt. Tehát az, hogy Mike Pence deklarálta ugye a Space Force-nak a Donald Trump elnök úr általi létrehozása kapcsán is, hogy az Egyesült Államok odafigyel és komoly ambíciói vannak ezen a területen. Ez látjuk, ugyanezt Franciaország is deklarálta, ők is nagyon komolyan figyelnek erre a területre. Igazság szerint ez minden olyan országnak, amelynek a saját szuverenitása fontos, erre a területre figyelnie kell.
És azzal mennyire ért egyet, amit Rajmund mondott, hogy igazából nem csak Kína a kihívó, ugye, hanem számos más aktor van rá,
teljes mértékben.
Ugye most már a magáncégek is beléptek ebbe a térbe, tehát sokkal kevésbé egyértelműek a viszonyok, mint korábban.
Egyrészt teljes mértékben, tehát India, Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, de lepődjünk meg nyugodtan, 80-nál is több olyan ország van, Ruandától Laoszon keresztül Bangladesig, amelyiknek nagyméretű kommunikációs vagy föld megfigyelési távérzékelési műholdja üzemel. Tehát sokkal több versenytárs is van, ez egy globális történet, és itt nagyon érdekes kérdés az Európai Unió és az Európai Űrügynökség. Ez a két multilaterális szervezet nem fedi át teljesen egymást, de eléggé rokon szálakon vannak. Ennek a szerepvállalása vagy deklarációja, hogy mit kíván tenni, vagy hol kívánja magát elhelyezni ebben a versenyben, és valóban az államokon túl egy hibrid struktúrájú gazdaságszerkezetű szektor épült most már fel, amiben a magáncégek egyébként teljes joggal, hiszen nagyon profitábilis a terület. Az Európai Ügynökség 1:6 megterülési aránya számol a jól kihelyezett tőkével az űriparban. Megjelent. Csak hogy ez magával von egy nagyon érdekes kérdést, ugyanis, hogyha bizonyos képességeknek magáncégek vannak birtokában, legyen az például műholdakon közvetített globális internet, a Starlink, ugye, ez is az Elon Musk féle projekt, de gondolhatunk másra is, ott, ha nincs benne semmilyen állami szerepvállalás és semmilyen államkontrollja, kizárólag a magán, akár transznacionális aktorok terepévé válik, akkor ugyanazokba a kérdésekbe fogunk beleütközni, mint a Facebooknál, vagy a Googlenél, vagy az összes többi ilyen szervezetnél.
Tehát feltételezem, hogyha mondjuk a Facebookot hozta példaként, akkor itt szabályozási problémák is vannak, vagy kérdések, tehát a jogszabályi közeg az mennyire illeszkedik, most egy kicsit álnaiban teszem fel a kérdést, tehát mennyire illeszkedik a jelenlegi helyzethez?
Hát Egyelőre sajnos sem ennyire. Tehát már meglévő úgymond egyezményeket sem ratifikálta minden szereplő, de messze el van maradva a jogszabályi környezet és háttér a technológiai lehetőségekhez képest, de hozzáteszem, hogy a jogot nem elég megírni, azt be is kell tartatni, és itt akkor azonnal az a fontos, hogy kinek milyen technológiai eszköz áll a rendelkezésére arra, hogy egy nemzetközi egyezményt betartasson.
Az Egyesült Államokban mennyire van egyetértés stratégiai értelemben kontinuitás mondjuk a republikánus és a demokrata kormányzat között ebben a témában, mert azért azt látjuk, hogy a Trump kormányzat nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre, de a Biden kormányzat sem csökkentette, sőt növeli az erre fordított kiadásokat, tehát akkor ez egy össznemzeti, mind a két párt által támogatott célkitűzés?
Hát olyannyira, hogy 2020-ban, amikor a szenátus elé került a NASA-nak a költségvetése, egyhangulag 100-0 arányban megszavazták, és olyannyira, hogy a sajtó is, az amerikai sajtó is arról írt abban az időszakban, hogy azzal, hogy, tehát, hogy ma látjuk, hogy milyen törésvonalak vannak az amerikai belpolitikában, republikánus, demokrata oldalon, ami majd, hogy nem már-már kibékíthetetlennek látszik. Azt lehet látni, hogy van olyan közös ügyük, amiben egyébként egyhangulag tudnak előre menni. Nyilván ennek benne van az a része is, hogy nyilván mindenki elsősorban a NASA-t mondjuk Floridához köti, vagy éppen Houston, Texashoz, de valójában minden egyes amerikai állam, beleértve Washington DC-t is, óriási profitot szerez abból, hogy a NASA úgymond foglalkoztat, folyamatosan dolgoznak, és hogyha meg a Fehérházig kanyarodunk, vagy a Fehérházra kanyarodunk, akkor meg azt lehet látni, hogy három olyan űrprogram is van egyébként, amit a Biden adminisztráció átvett Donald Trumptól.
Mi lehet egy kis országnak a szerepe ebben? Tehát, ahogy említette miniszteri biztosasszony, hogy ebből nagyon nehéz kivonnia magát az embernek. Milyen lehetőségei lehetnek most nyilván Magyarországról beszélve, de alapvetően egy nem ilyen szuperhatalomnak, vagy nem nagy tényezőnek. Mik azok a potenciális lehetőségek, amiket érdemes megragadni?
Hát nem lehet, és nem is kell ebből kimaradni. Egy kicsit olyasmi ez, mint a nemzetközi légiforgalom, hogy minden ország, amelyik komolyan vette magát, az létesített nemzetközi repülőteret. Valaki úgy döntött volna, hogy neki nincs, az a saját magán ejtett volna sebet. De ráadásul Magyarországnak egy nagyon komoly múltja és komoly bázisa is van, és azért bár kétségkívül a gazdasági tőkeerő az nyilván meghatározó. Picit nem csak az ország mérete a döntő szempont, egy kicsit olimpia jellegű a dolog, hogyha van olyan képesség, van olyan tudás, van olyan innováció, amit mondjuk az ország birtokol, az önmagában is kulcs szereplővé teheti bizonyos irányok és területek tekintetében. És ilyen van. Például a sugárzásmérés területén Magyarország a világ élvonalában van, és a világ, merem állítani, hogy legjobb dózismérőjét Magyarország készíti évtizedek óta, és fejleszti folyamatosan. És jelen pillanatban is fönt van az űrállomáson, és az orosz modul életvédelmi rendszerének a részét képezi a PILLE dózismérő rendszer. Tehát ezek olyan kulcseszközök, ahol van Magyarországnak keresni valója, az eszközfejlesztési oldalon, de másik oldalról viszont az összes olyan kérdésben, ahol szabályozásról tárgyalunk, ahol ott ülünk az asztalnál, az ENSZ-ben, az EU-ban, a NATO-ban, a nemzetközi tárgyalóasztaloknál, ott Magyarországnak artikulálnia kell a saját nemzeti érdekeit, hiszen ugyanúgy szerepe van ebben a történetben, mint bármelyik másik országnak a Földön.
Kádár rendszer időszakáról beszélünk, és megint egy kicsit akkor a propaganda meg a közvéleménynek a vizsgálatáról kérdezném Rajmundot, hogy mennyire volt ez kiaknázva, és mennyire lett ez a rendszernek a zászlójára tűzve, hogy magyar jutott fel az űrbe?
Ez hatalmas teljesítmény volt, és nyilván Káderék ezt teljes mértékben kihasználták, és ki is akarták aknázni ennek a lehetőségeit. Körülbelül 1500-1600 cikk jelent meg a sajtóban csak arról, hogy magyar volt az űrben, és egy nagyon pontos tervet, egy sajtótervet és egy programtervet készítettek arra, hogy amikor Magyarországra érkeznek az űrhajósok, köztük ugye a magyarokkal is, akkor mit kell csinálni? Ugye láthatjuk itt a képsorokban, hogy olyan tömeg van, hogy egyszerűen nem is lehet látni, tehát körülbelül semmit nem lehetett volna letobni ott a két ember közé, és a levéltári jelent szerint igazából, amikor fölvázolják a programot, hogy akkor mit kell csinálni, oda van írva, hogy külön úgymond rászervezés nem igényel a találkozó, ki kell osztani magyar és szovjet zászlókat, de külön nem kell embereket szervezni. Már a repülőgépen államfőkhöz hasonló államfőknek kijáró tisztelettel fogadják őket. A parlamentnél pedig gondoljunk bele abba, hogy körülbelül a delegáció, egy 30 fős delegáció köztük Kádár János fogadja a hazánkba érkező űrhajósokat, akiknek aztán aztán mindenféle kitüntetéseket adnak, a szovjet-magyar barátság érdeméremtől kezdve, a Magyarország űrhajósa, tehát minden, amit lehetett ebből a szempontból kiaknáztak, protokollárisan is, és utána, miután ugye nyilván az MTA-ban is adnak egy óriási egy nagy előadást, hogy a tapasztalatokról beszélnek, utána az űrhajósok 5 napos országjárásba indulnak. Az ország keleti részétől egészen a nyugati részig, ahol percre pontosan le van bontva nekik a programjuk. Körülbelül az agitációs és propaganda osztály 49 újságírót buszoztat velük 5 napon keresztül. A nemzetközi sajtó, tehát a Budapestre akreditált nemzetközi újságíróknak külön sajtótájékoztatókat, külön programot szerveznek, tehát ez az itthoni része, és külföldön nyilván a nagykövetségek is csukászba megkapták, hogy erről az eseményről be kell számolni. Dokumentumfilmeket készítenek, amiket aztán le kell játszani, sajtókoktélokat kell úgymond szervezniük a nagykövetség munkatársainak, fotókiállításokat, illetve az összes sajtókapcsolatot föl kell nekik használni annak érdekében, hogy minél több helyre eljuthasson ez a hír, és például az akkori londoni nagykövet szomorúan jegyzi meg egy jegyzékében, hogy hát sehol nem sikerült elérnünk nagy átütő cikket, talán egy helyen, ahol minimálisan írnak arról, vagy egy tény, hogy magyar járt az űrben, és hozzáteszi a nagykövet, hogy ez biztos azért van, mert irigyek ránk a britek, mert nekik még űrprogramjuk sincs, és űrhajósuk sincs.
Raimund említette, amellett, hogy persze a politika is exponálta ezt az eseményt, de hogy egy teljesen magától értetődő társadalmi lelkesedés is volt, és a nemzeti identitás szempontjából, hát most is nyilván Farkas Bertalan ugrik be a laikusok számára, és ezért is fontos ugye az a bejelentés, hogy megint célkitűzés, hogy akkor újra magyar járjon az űrben a Hunor program keretében. De a kérdésem arra vonatkozva, hogy ez a jéghegy csúcsa valószínűleg, amit mi civilként, laikusként látunk. Mi egy-egy ilyen űrutazásnak a tudományos értelembe vett jelentőség?
Igen, tehát mindazokat, amit itt hallottunk, azért ezt hozzá kell tenni, hogy ennek a tudomány szempontjából sokkal jelentősebb volt, ami akkor történt. Azon túl, hogy Magyarország a 7. volt a nemzetek sorában, amelyik űrhajós tudott a világűrbe küldeni, ez egy nagyon elit pozíció. Azért itt egy nagyon-nagyon komoly tudományos munka folyt, amelynek az akcelerációs hatása a szektort évtizedekig vitte előre, ahogy az előbb említettem, például a Pille esetében. Most már másról szól egy űrhajós program. Mondhatjuk, 570-nél is több űrhajós járt, ami a 8 milliárd emberhez képest persze nem egy nagy szám, de azért sokan jártak már fönn a világűrben, és miért érdekes az emberes tevékenység a világűrben? Ez nem helyettesíti az automatákkal és a műszerekkel történő méréseket, műholdas programokat vagy szondákat. Az emberes repülés jelentősége egy olyan nemzetközi laborban való kutatás, ez az űrállomás, a nemzetközi űrállomás, ahol a körülmények, súlytalanság, sugárzás és így tovább eleve annyira eltérnek a földfelszíntől, hogy nagyon sokféle kutatást nem is lehet elvileg sem a földfelszínen még szimulálni sem, vagy végrehajtani, ehhez a világűrbe ki kell menni. Tehát egy nagyon komoly lehetőség az, hogyha valaki ott tevékenykedhet. És ezért nagy a sorállás, úgymond ezekért a kutatói helyekért, vagy órákért, vagy napokért, vagy hetekért. Tehát ami a mostani program, a Hungarian to Orbit, aminek a rövidítése a Hunor, aminek ennek a programnak a jelentősége, ez már nem arról szól, hogy presztízs, mert mondom, 570-nél is többen voltak fent rengeteg nemzet fiai, hanem a magyar felsőoktatás, ipar és képzés és űrtudományok területén való katalizátor hatás. Ez a jelentősége most már ennek a programnak.
Hát a jelenlegi magyar űrstratégiáról akár, ami ugye egy friss dokumentum, illetve azokról a fejleményekről, amik az elmúlt években ezzel kapcsolatban megtörténtek, azt hiszem egy külön adást is szentelhetnénk annak. Sajnos most erre már nem lesz időnk. Én nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, Ferenc Orsolyának és Fekete Raimundnak, hogy részt vettek a beszélgetésen, és azoknak is köszönöm, akik online figyeltek minket, tartsanak velünk legközelebb is, és kövessék a 20. század intézetet a Facebookon. Viszontlátásra!